15 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik a Magyarországi Református Egyház zsinatának ülése. A zsinati ülésszak második napja úrvacsorás istentisztelettel kezdődött. A nap további részében az új lelkész törvény harmadik olvasata után elfogadhatják a törvényt, valamint az 50 éves magyarországi lepramisszió munkájáról is megemlékeznek az egybegyűltek. A zsinati ülésszak első napján új lelkészi elnököt választott a zsinat Steinbach József dunántúli püspök személyében. Ezen felül új protestáns tábori püspököt is választottak az egybegyűltek. Közel 3 évtizedes tábori lelkészi szolgálat után vezetheti a protestáns tábori püspökséget Mészáros László, a honvédelmi miniszteri beiktatásának időpontjától. A zsinat elfogadta a leköszönő püspök Jákob János beszámolóját és megköszönte eddigi szolgálatát. Az elnökség és az elnökségi tanács beszámolója is egyhangú támogatást élvezett. Az ülésen elfogadták az új lelkésztörvény második olvasatát is. A tervezett egyebek mellett a nyugdíjkorhatárt, a lelkésznők jogállását, valamint a lelkipásztorok vegyes házasságát is szabályozni kívánja. A lelkipásztorok szolgálatáról és jogállásáról szóló 2024. évi törvény második olvasata során az első olvasathoz képest hozott változásokat tárgyalták meg az egybegyűltek. A kormány idei legfontosabb célja, hogy újraindítsa a gazdasági növekedést, ezáltal a vállalkozások és a családok is tovább erősödjenek, hangsúlyozta közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. A kormány a háború és a brüsszeli elhibázott szankciók miatti inflációt már leszorította, megvédte a munkahelyeket és folytatja a béremeléseket, a gazdaságot pedig újra növekedési pályára állítja. A Nemzetgazdasági Minisztérium azon dolgozik, hogy a növekedés érdekében a 910 milliárd forintos uniós gazdaságfejlesztési források is a lehető leghamarabb a gazdaságba kerüljenek. Ezért a már zajló pályázatokon túl több új vállalkozás fejlesztési programot is meg fog nyitni a közeljövőben. Az Európai Unió pénzügyi támogatásával megvalósuló gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program plus vállalkozásfejlesztést és a munkaerőpiaci aktivitás növelését szolgáló forrásai 910 milliárd forintot tesznek ki. A munkaerőpiaci aktivitás növelését, a munkaerőtartalékok mozgósítását, a munkába állók képzését és a munkakörülmények javítását 2030-ig több mint 460 milliárd forint uniós forrás segítheti. A rendelkezésre álló forrásokból az elmúlt időszakban már összesen 272 milliárd forintnyi nyílt meg a pályázók előtt, hangsúlyozta a szaktárca. Az Európai Parlament kedden nagy többséggel megszavazta az ukrán mezőgazdasági termékek vámmentes importjának további egy évvel történő meghosszabbítását, tovább nehezítve ezzel az európai gazdák helyzetét. Ezzel a döntéssel a brüsszeli elit ismét bebizonyította, hogy számára fontosabbak Ukrajna érdekei, mint az európai gazdák boldogulása, hangsúlyozta Nagy István agrárminiszter közleményében. A tárcavezető arra hívta fel a figyelmet, hogy Brüsszel háborúpárti politikájával továbbra is Ukrajnát támogatja és magára hagyja az európai gazdálkodókat. Az Európai Parlament keddi döntésével 2025. június 5-éig meghosszabbította az ukrán mezőgazdasági termékek behozatali vámjainak és kvótáinak felfüggesztését. A baromfi, a tojás és a cukor esetében a döntés az elmúlt 3 év importjának átlagában maximalizálta a vámmentesen behozható mennyiséget, amivel lényegében konzerválja az elmúlt évek rendkívüli mértékben megemelkedett behozatalát. Ennél is nagyobb probléma, hogy a gabonák és olajos magvak esetében semmilyen korlátozás nincs. A magyar tárcavezető szerint mindez beláthatatlan következményekkel jár majd az európai gazdálkodókra nézve. A bölcsödei dolgozók anyagi elismerése terén jelentős lépések történtek az elmúlt időszakban. 2010-hez képest 2024-re átlagosan több mint négyszeresére nőtt a bérük, hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. A több mint 1 milliárd forintból épült egy-két csodaszarvas bölcsöde ünnepélyes átadásán. Hornung Ágnes az infrastrukturális fejlesztések mellett fontosnak nevezte az állami normatív támogatás növekedését, amely mára a 2017-es támogatás ötszöröse lett. Ugyanez az arány a munkahelyi bölcsödék esetében 17-szeres. Az államtitkár beszélt a bölcsőde fejlesztésekről, amelyeknek köszönhetően az országos lefedettség folyamatosan javul, így ma már minden harmadik településen van ilyen intézmény. A férőhelyek száma meghaladja a 65 ezret, csak tavaly több mint 4700 bölcsődei férőhely létesült.
Az időjárásról.
Napközben a borult tájakon is felszakadozik a felhőzet, sok napsütésre számíthatunk a gomoly felhőképződés mellett. Helyenként azonban egy-egy zápor is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. Hajnalban 1 és 6 fok közötti értékeket mérhetünk, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat.
Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.
Válaszd a megfelelő hozzáállást. Változzatok meg értelmetek megújulásával. Pál rómabeliekhez írott levele 12. fejezet 2. vers. William James, az amerikai pszichológia atya mondta, nemzedékem legnagyobb felfedezése az, hogy az emberek megváltoztathatják az életüket azáltal, hogy megváltoztatják a hozzáállásukat. Gyakran nem a körülményeink határozzák meg a boldogságunkat, hanem a gondolataink. Azt gondoljuk, hogy boldogok leszünk, ha bizonyos dolgok bekövetkeznek. Például egy szülő talán azt gondolja, majd ha a kis Tomi elkezdi az általános iskolát, boldog leszek. Egy darabig talán boldog is, aztán ezt gondolja. Majd ha Tomi befejezi a középiskolát, boldog leszek. Talán boldog is, legalábbis azon a nyáron. Ezután Tomi egyetemi diplomájához kapcsolódik ugyanez az ígéret, majd a fiú házasságához is az első unoka születéséhez. A probléma az, hogy a szülő nem tanulta meg, hogyan legyen boldog a történések között. Ha a boldogságodat valami rajtad kívülálló dolog irányítja, mindig emberek, helyek és dolgok túsza leszel. Isten nem ilyen életet szánt neked, hogy rajtad kívülálló körülmények áldozata légy. A Zsoltár író azt mondta, áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám. Zsoltárok könyve 34. fejezet 2. vers. Dávid a helyes hozzáállást választotta, neked is ezt kell tenned. Sőt, meg is kell azt őrizned. Ez a nehezebb. Mint ahogy az idős gazda mondta, a tehenek fejésében a legnehezebb dolog az, hogy nem maradnak megfejve. Ugyanez a helyzet a hozzáállással is. Nem marad megváltozva. Minden nap dolgoznod kell rajta, ezt hívják úgy, hogy az értelmünk megújítása. Ezt pedig úgy érheted el, hogy beleásod magad Isten igéjébe, és engeded, hogy az ige beléd hatoljon. Rendszeresen teszed ezt? Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen: Mai Ige 6200 Kiskörös, Postafiók 33.
Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Az Európa Rádió délutáni menüje.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök az Európa Rádiós Védasztal című műsorát hallják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bódis Attila. Mai adásunk első órájában először arról szólunk, hogy a néphagyomány április hónapját Szent György havának nevezi, a hónap 24. napját pedig Szent György napjának. Magyarországon, de Európa nagy részén is pásztorünnepnek számít ez a nap, hiszen ilyenkor hajtották ki a legelőre az állatokat. A kihajtás ünnepéhez számos hiedelem kapcsolódik, mellyel az állatok egészségét, szaporaságát, tejhozamát igyekeztek biztosítani. Darmos István néprajzkutatóval ezekről beszélgetünk, felidézve a pásztorok életének nehézségeit, a hivatás megbecsültségét.
Valóban két sarokpontja van a pásztor életnek, a mindennapi, hétköznapi küzdelem mellett, amikor van egy kis ünnepélyes jellege is a dolognak, vagy van egy kicsit ünnepelni valója is a pásztoroknak, meg hát nem csak a pásztoroknak, hanem a gazdáknak is, akiknek az állataira vigyáznak. Hát általában Szent György naphoz kapcsolódott a kihajtás, és ez például a Hortobágyon is nagy ünnep volt, de nagyon szép szokások maradtak meg itt a bodrok közben is, meg aztán majd beszélünk egy kicsit Kalotaszegről, mert ott meg egy teljesen más világ, egy teljesen más kulturális közegben másképpen élték meg a kihajtás időszakát.
Ezt követően arról számolunk be, hogy idén ünnepli megalakulásának 40. évfordulóját a Sátoralja Újhelyi Kazinczy Ferenc Társaság a jubileumi évben előadás sorozattal, új kötetek megjelentetésével, emlékpad avatással és ünnepi közgyűléssel emlékeznek az eltelt 4 évtizedre. Erről beszélgetünk Nyíri Péterrel, a társaság elnökével.
40 éves idén a társaság, és ezt meg kell ünnepelnünk. Most már a két nagy öreg nélkül, az alapító elnök, és azután a következő elnök nélkül, rájuk is emlékezve. És a kettő összekapcsolódik, mert amikor emlékezésről beszélünk, akkor emlékezünk a Kazinczy Ferenc Társaság 40 évére, és ezt megtesszük összekötve Kovács Dániel Fehér József emlékpad felavatásával, a Szép Halom évkönyv bemutatásával, és a tervek szerint októberben pedig egy emléküléssel.
Kedves hallgatóink, mindehhez kellemes időtöltést kívánok!
Gyere ki a rétre játszani, a kezem a kezedben tartani, nem félek, ez véd meg. Ölelj, ha eltaszítanak, szerethető, pusztító szavak, két lélek, egy élet. Ha fájt is, most elmúlik minden, lehet, hogy én tévedtem, s így nem megy tovább. De ha várnál, még egy percet állnál, egy helyben a jártnál, jobb út várna rád. Az égből a földre, ami több, mint szép, esély álmodni nekünk miért nem elég? Élni örökre én nem tennék, csak boldog lenni.
Gyere ki a rétre, vár az ég, csillagokkal játszik száz mesét, de szépet ír most az élet. Odafent a göncöl és a mars, tudják, hiába minden harc eltéved, ki gyorsan lépked.
Ha fájt is, most elmúlik minden, lehet, hogy én tévedtem,
közepén, mint egy hűs vízitó. Jöjjön egy kéz, ha már éppen elég, zöldebb a föld, ha az erdő leég. Hé, függönyök mögül, lesekedő világ, fülelni kell Istennek, hogy meghallja az imád. Nézd ezeket, kiderül, ki mikor és kit szeret, majd kigyúlnak a csillagok, mint világító pixelek.
Az égből a földre, ami több, mint szép, miért nem elég élni örökre, én nem tennék, csak boldog lenni, csak boldog lenni, csak boldog lenni, ennyit szeretnék.
Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, a néphagyomány április hónapját Szent György havának nevezi, a hónap 24. napját pedig Szent György napjának. Magyarországon, de Európa nagy részén is pásztorünnepnek számít ez a nap, hiszen ilyenkor hajtották ki a legelőre az állatokat. A kihajtás ünnepéhez számos hiedelem kapcsolódik, amellyel az állatok egészségét, szaporaságát, tejhozamát igyekeztek biztosítani. Darmos István néprajzkutatóval ezekről beszélgetünk, felidézve a pásztorok életének nehézségeit, a hivatás megbecsültségét. A riporter Jászter Beáta.
Darmos István néprajzkutatóval többször beszélgettünk már a Dömötör nap, illetve Szent Mihály nap kapcsán a behajtásról, a térre való előkészületekről, a juhász új évről. Hát beszéljünk most akkor a másik nagy ünnepről, ami a paraszti világot, az állattartás világát, vagy az állattartó gazdák világát érinti, ez pedig a Szent György nap, amikor kihajtják végre az állatokat.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Valóban két sarokpontja van a pásztor életnek, a mindennapi, hétköznapi küzdelem mellett, amikor van egy kis ünnepélyes jellege is a dolognak, vagy van egy kicsit ünnepelni valója is a pásztoroknak, meg hát nem csak a pásztoroknak, hanem a gazdáknak is, akiknek az állataira vigyáznak. Hát általában Szent György naphoz kapcsolódott a kihajtás, és ez például a Hortobágyon is nagy ünnep volt, de nagyon szép szokások maradtak meg itt a bodrok közben is, meg aztán majd beszélünk egy kicsit Kalotaszegről, mert ott meg egy teljesen más világ, egy teljesen más kulturális közegben másképpen élték meg a kihajtás időszakát. Hát ugye először is azt kell tisztázni, hogy maga a kihajtás napja az nehézségekkel is járt. Egyrészt az egész télen a bentartott jószágot akkor hajtották ki a legelőre. Az állatok nem voltak összeszokva. Vigyázni kellett, hogy ne menjenek egymásnak. Vigyázni kellett, hogy ne menjenek el a legelőről. Tehát egy nagyon speciális időszak, amikor a pásztor, nem csak a pásztorembernek volt feladata ilyenkor, hanem sokszor még akár a falusiak közül néhányan ilyenkor még egy ideig ott voltak a legelőn, vagy pedig a pásztornak a családtagjai, őket fogta be olyankor a munkára, mert nagyon kellett vigyázni, hogy az állatok ne vesszenek el egyrészt, másrészt meg, hogy ne menjenek egymásnak, hogy ne okozzanak egymásnak sérülést.
Gondolom ennek is megvoltak a maga rituálii, és minden olyan szertartás, ami e köré kapcsolódott, vagy hagyomány, ami e köré kapcsolódott.
Ha a bodrok közre tekintünk, akkor korábbi évtizedekben kutatók úgy határozták meg, hogy a pásztorkodásnak voltak irracionális cselekedetei. Na én nem ezt a kifejezést használnám, hogy irracionális, hanem inkább azt mondom rá, hogy rituális cselekedetek, aminek lehet, hogy volt némi alapja, mindenképpen a maga rituálé az a cselekmény, ami tulajdonképpen egy kicsit a néphitből indul ki, és egy kicsit varázslás is, pláne annak tudatában, hogy tudjuk azt, hogy nagyon sok úgynevezett tudós pásztorember volt, akik a tudóst itt úgy kell érteni, hogy valamilyen olyan tudománnyal bírtak, amivel a többi parasztember nem, tehát különleges helyzetben voltak ezek a pásztoremberek. Tehát tudtak úgymond, hát azt mondanánk ma, hogy varázsolni. És aztán, hogy ezt hiszi-e valaki, vagy nem hiszi, az egy érdekes kérdés, de még nekem is mesélt bodrogközi pásztorember olyan történetet az édesapjáról, ami elgondolkoztatja az embert, hogyha ő ezt tényleg látta, tényleg megélte, és ugye ezt ő úgy mesélte el, hogy ez így volt, akkor bizony ez egy nagyon érdekes és varázslatos világ lehetett. Tehát egyrészt, amit itt is lejegyzeteltek, illetve leírtak, hogy körülfüstölték a pásztorok Szent György éjszakáján a legelőt, még a kihajtás előtt, azért, hogy egybetartsák az állatokat. Olyan érdekes leírás is van, hogy azt mondták, hogy talán a karcsai, egy karcsai pásztoremberről, hogy látták, hogy ő levette a gatyáját éjszaka, és úgy szaladt körbe a legelőn füstölve, hogy húzta maga után a gatyát. Na most ez azért érdekes esemény, mert ugye olyat is ismerünk, bár ezt nem erről a területről, hanem a székelység területéről hallottam, hogy ott lepedővel gyűjtötték a harmatot a legelőről, kicsavarták a lepedőt a vödörbe, és ezt az állatokkal itatták meg. Tehát ez is egy rituális cselekmény azért, hogy az állatok egészségesek maradjanak, és egybe maradjanak a legelőn. Na, de ez a legelő körül füstölése, ez egy érdekes cselekmény volt itt. A másik olyat is leírtak, hogy volt, aki a lába közé kapta a pásztorbotot, és úgy szaladt körbe a legelőn. Tehát, hogy mindenképpen meghatározták azt a területet, ahol legeltetni akartak, és ugye ezt próbálták így egyben tartani az állatokat. Aztán olyan is volt, hogy azért, hogy nem menjenek egymásnak az állatok, például a teheneknek a szarva közét megkenték fokhagymával, és akkor, hogy egy kicsit távol tartsák egymástól az állatokat. És ugye, ha már a fokhagymát említettem, akkor ilyenkor mindig nagyon vigyázni kellett a boszorkányokkal, tehát ilyenkor volt az, hogy vagy eldugták a seprűt, vagy éppen a istállónak a ajtófélfáját kenték meg fokhagymával, mert ugye az a fokhagyma az a boszorkány elleni védekezésnek volt az egyik eszköze. Sőt, ha már a seprűt említettem, olyat is lejegyeztek, hogy halottas háztól el kellett lopni a seprűt, és azzal füstölték körbe a legelőt. Tehát ilyen rituális cselekmény is volt. És akkor, ha már elő volt készítve a legelő, ugye hajtották ki az állatokat, akkor általános volt az, hogy zöld ágakkal hajtottak ilyenkor. Tehát ugye azért, hogy a legelő az zöldüljön egész évben, tehát legyen mit enni a jószágnak, és nem csak a pásztorok hajtottak zöldággal, hanem amikor a gazdák, a háziak hajtották ki a legelő szélére ugye a pásztorhoz, akkor is zöldággal hajtottak. Aztán volt úgy, hogy valamin áthajtották a jószágot, szintén rituális esemény volt ez is. Itt vagy zöldágakat tettek le, vagy vasláncot, esetleg baltát, tehát ugye a vas eszközöknek mindig nagy szerepe volt szintén a paraszti hagyományban, és olyan is volt, hogy kis szalmatüzet gyújtottak, és a szalmatüzön úgymond megfüstölték a jószágot, tehát a szalmatüzön hajtották keresztül a jószágot a legelőre.
Említetted a kalotaszegi hagyományokat, hát akkor ismerjük meg azokat is. Mennyiben másak a mi vidékünk hagyományaihoz képest?
A mi vidékünkön is tartozott egy kis mulatozás ilyenkor a kihajtáshoz, mert ilyenkor a gazdák, ahogy kihajtották a legelőre az állatokat, vittek ki pálinkát, vittek ki szalonnát a pásztornak, de a pásztor is készült ilyenkor, tehát egymást kínálgatták, és hát ahol kínálgatták, ott aztán nótáztak is egy kicsit természetesen az állatok mellett. Na, de nem így volt ez Kalotaszegen, mert ott nagyon nótáztak. Na most hogyan történt ez? Hát ott van egy olyan szokás, hogy tejbemérés. Ez ugye a juhtartáshoz kapcsolódó szokás volt. Nekem is volt szerencsém egy ilyen szokáson részt venni annak idején, nem is tudom, 20-25-30 éve volt, már nem tudom, Mérába, Méra nevű faluba. Ez arról szól ez a szokás, hogy ilyenkor a gazdák egy helyre hajtják az állatokat, a juhokat, és megfejik. Tehát nagyon fontos gazdasági jelentősége volt ennek a fejésnek, mert annak arányában kapták vissza egész évben a pakulártól, mert ott a pásztorembert ugye így nevezték, a pakulártól a sajtot, a tejtermékeket, minden egyebet, amilyen arányban ilyenkor fejtek. És ugye, ha az egyik gazdának több tejet adott, akkor egész évben az állatállománya, akkor egész évben többet is kapott vissza természetesen az állatoktól. És ugye nagyon vigyáztak arra ilyenkor, hogy nehogy becsempészenek a gazdák a fejés közbe vizet például a zeke alatt, amit esetleg beleöntöttek a tejbe, hogy több legyen, tehát ilyen is előfordul, de aztán mondom, erre nagyon vigyáztak. És ugye mindent feljegyeztek, az arányokat, és aztán kihajtották a jószágokat a falu melletti, általában domboldalas, ugye ez a vidék, ez ilyen dombos vidék, domboldalra, és ott nagy tüzeket gyújtottak, és a férfi emberek a zenészekkel mindenkivel kivonultak, és egész éjszaka mulattak. És ugye akkor mi kérdezgettük, hogy meddig vannak kihajtva az állatok, és mondták, hogy az első hóig. Na most másnapra leesett az első hó, de természetesen olyankor már nem hajtották vissza az állatokat, hanem az az őszi első hóesésre vonatkozott. Na most ami még érdekes ebben a történetben, illetve hát ebben a szokás világban, az az, hogy eddig csak a férfiakról beszéltünk. A faluban ott maradt az összes asszony, na most ők ugyanúgy mulattak, mint a férfiak, csak ők a faluban természetesen egymás között. Tehát ez a fajta tejbemérés szokása, ez egy nagyon nagy ünnep Kalotaszegen, nem tudom, hogy manapság még tartják-e, de korábban a karácsonnyal vetekedő nagy ünnepnek tartották.
Ez a férfiak világa. Bármennyire is úgy tűnik, hogy egyszerű a pásztorok és a juhászok élete, mert csak vigyázni kell ugye a nyájra, de hát ha máshonnan nem, a János Vitézből is tudjuk, hogy micsoda károkat lehetett elszenvedni, ha egy pillanatra az ember a szemét nem a nyájra vetette. Azért ez egy nagyon kemény és nagyon rideg és nagyon vad világ, ha az ember úgy jobban elmélyül a néprajzban meg az erről szóló feljegyzésekben. Nem könnyű élet.
Igen, valahogy a tudatunkban kialakult egy romantikus elképzelés a pásztor életről. Lehet, hogy ezt a hortobágyi, kicsit már az idegenforgalom felé mutató cselekménysor, vagy tehát maga a hortobágy világa, az egy romantikus világ, az a csikósok világa, ugye ezt kicsit ezt meg is lovagolják, ugye, ezt a dolgot, de igazából ez egy nagyon-nagyon kemény munka volt, tehát az állatot nem lehetett ott hagyni. És ugyan azt mondták a tudós pásztorokra visszautalva. Tehát voltak olyan pásztoremberek, akik leszúrták a botot, és bementek a kocsmába mulatni, és a jószág a bot körül ott állt, és nem ment sehova. Tehát nem ment el a bottól. Na de hát nem ez volt az általános azért, tehát ez is inkább a népi hitvilág, tehát a tudós pásztoroknak a tevékenysége a népi hitvilágba gyökerezik, és hát egy nagyon-nagyon régi, nem is tudom, hogy milyen folklór műfaj, az az elveszett juhait kereső pásztor története. Nem tudom, hogy ez hány száz évre nyúlik vissza, de az egész magyar nyelvterületen ismert. És itt a Bodrog közben is van egy, vagy volt egy történet, egy muzsikus ember, Nekolá Dezső nevű felső bodrogközi zenésznek az előadásából ismerjük, tehát tőle gyűjtötték le néprajzkutatók ezt a történetet, és bizony ott is az van, hogy elment a bacsó kihajtott, lefeküdt aludni, és a nyáj szétszélett. És aztán utána ők elment keresni a nyájat, és amikor meglátott valamiket messze, akkor megörült neki, odaért, nem a nyáj volt, utána megint elbúsult, tehát maga ez a történet. Tehát ez is utal arra, hogy bizony itt egy nagyon kemény világ volt. Ugye itt a mocsár világ volt a bodrog közben, tehát itt például a nádi farkasok tizedelték az állatállományt. Ugye ez Toldiban van ugye erre utalás, hogy Toldi Miklós elkapja a farkasokat és agyonveri. Hát a juhász kampónak is volt ilyen szerepe a rész. Rezes juhász kampónak, hogy nem csak az volt a szerepe, hogy elfogják vele, vagy magukhoz tudják húzni vele a bárányt, hanem az is, hogy azzal bizony meg kellett védeni a nyájat. Meg hát ugye védték a betyároktól is természetesen, meg hát mindentől, amitől kellett. Tehát nem volt egyszerű. Ami szintén egy ilyen érdekes dolog, ami a mi világunktól már kicsit távol esik, a 19. században még javában használták a rovás botokat. Tehát ugye ezt két botot egymás mellé tettek, és amikor kihajtották az állatokat, akkor arra fölrótták az állatoknak a számát, és ugye az egyik fele az visszakerült a gazdához ennek a rovásbotnak, a másik felét meg a pásztor tartotta magánál, és bizony el kellett számolni az állatállománnyal. Tehát jegyezték rá ugyanaz elhullást is. Másik, hogyha már emlegettük a történetet az elveszett juhait kereső pásztorról, akkor a pásztornóták között is vannak érdekes szövegek. Ugye van egy olyan, mikor kimegy a gazda a pásztorhoz, és kérdezi, hogy van-e húsod a tömlőbe, vagy a bográcsba megsütve? De hát ugye ez is olyan, hogy vajon a juhok közül a pásztor vágott-e le magának, vagy nem, és akkor válaszol a pásztor természetesen, hogy nincsen húsom a tömlőbe, sem a bográcsba megsütve, nincsen húsom, de nem is lesz, míg a nyája kezemen lesz. Tehát, hogy vigyázz a pásztor. Tehát nagyon szépen tükröződnek a folklórban is a pásztor életnek a ilyen eseményei.
Kedves hallgatóink, Darmos István néprajz kutatóval a tavaszi pásztorünnepről, a kihajtásról és a pásztorok életéről beszélgettünk. A riporter Jászter Beáta volt.
Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, idén ünnepli megalakulásának 40. évfordulóját a Sátoralja újhelyi Kazinczy Ferenc Társaság a jubileumi évben előadás sorozattal, új kötetek megjelentetésével, emlékpad avatással és ünnepi közgyűléssel emlékeznek az eltelt 4 évtizedre. Erről beszélgetünk Nyíri Péterrel, a társaság elnökével, a riporter Jászter Beáta.
A percekben ért véget a Kazinczy Társaság elnökségi ülése, a társaság elnökével Nyíri Péterrel beszélgetek. 2024. októberében lesz 40 éves a társaság, hiszen 40 évvel ezelőtt ültek le a város értelmiségi emberei, gondolkodói, hogy egy olyan kört alakítanak, amely a helyi művelődéstörténetet, a helyi művészetet, a helyi közéletet összefogja. Nagyon mozgalmas időszak következik a társaság életében, és erről is döntött most az elnökség. Mik azok a legfőbb események, amelyek itt vannak a közelünkben?
A Kazinczy Társaság elnökségi ülésén is meg kellett emlékeznünk a nagyöregekről, Kovács Dániel tanárúról és Fehér Józsefről, Kazinczy Társaság korábbi elnökeiről, akik egyébként mindketten ott voltak a Kazinczy Ferenc Társaság megalakítását előkészítő tanácskozáson is. Én Kovács Dániel tanárúr alapító elnökünkre hallgatok, aki azt írta a Kazinczy Társaság 35 éves történetét feldolgozó kötetben, a Szépholom évkönyv 30. kötetében, írta Dani bácsi, hogy én magam 1984. október 12-től számítom a társaságunk megalakítását, történetét, mert hogy valóban 10-en akkor gyűltek össze Hőgye István levéltárigazgató szobájában, a Sátoralja újhelyi levéltárban, és hát lelkesedéssel, elkötelezettséggel és nagy bátorsággal 1984-ben vagyunk, elhatározták, hogy ők kulturális szervezetet alapítanak, amelynek a célja mégiscsak a nemzeti azonosság tudat erősítése, a helyi hagyományok megismertetése, a bauüzemplén megismertetése, a szép magyar beszédre nevelés, általában az anyanyelvügyével való foglalkozás, és hát Kazinczy örökségének az ápolása. Úgyhogy 40 éves idén a társaság, és ezt meg kell ünnepelnünk. Most már a két nagy öreg nélkül, az alapító elnök, és az utána következő elnök nélkül, rájuk is emlékezve. És a kettő összekapcsolódik, mert amikor emlékezésről beszélünk, akkor emlékezünk a Kazinczy Ferenc Társaság 40 évére, és ezt megtesszük összekötve Kovács Dániel, Fehér József emlékpad felavatásával, a Szépholom évkönyv bemutatásával, és a tervek szerint októberben pedig egy emléküléssel, amelyen emlékezünk a társaságra, Dani bácsira, Fehér Józsefre, és azokkal a témákkal foglalkozunk, amelyek őket is foglalkoztatták. Ez Kazinczytól a helytörténeten át egészen a nyelvművelésig vagy nyelvtudományig ível. Úgyhogy a társaság programjainak a gerincét ez a két nagy rendezvény adja. Május 12-én egy emlékpad felavatása, az emlékpad felavatása a Kazinczy kertben, Kovács Dániel és Fehér József emlékére. Ezt összekötjük a Szépholom évkönyv bemutatójával. Ez a 32. Szépholom évkönyv lesz. Ugyanúgy meg lesznek azok a rovatok, amelyek eddig is. Csak ezeket megelőzi sajnos két nagy rovat, Kovács Dániel emlékére és Fehér József emlékére címmel. Róluk szóló írásokkal, tőlük származó írásokkal, teljes bibliográfiával és egy nagyon gazdag kép galériával, úgyhogy ezt a kötetet bemutatjuk. És aztán októberben pedig lesz egy klasszikus emlékülés, amely tulajdonképpen egy konferencia lesz azokról a témákról, amelyek Fehér Józsefnek és Kovács Dánielnek a témái.
Az ünnepi évben előadás sorozatot is indít a Kazinczy Társaság, hol és milyen témákban?
Ringer István alelnök úrral szövetkeztünk, és úgy gondoltuk, hogy ideje lenne annak, hogy a Kazinczy Ferenc Társaság elindítson egy előadás sorozatot. Tudnélik, a Kazinczy Ferenc Társaság tagjai, tisztségviselői között vannak többen is olyanok, akik egy vagy akár több területtel is foglalkoznak, ráadásul kiváló előadók, a tudományos ismeretterjesztésnek is elöljárói, és ezért egy tudományos ismeretterjesztő, tulajdonképpen bemutatkozó előadás sorozatot kellene szervezni. Ez azt jelenti, hogy a Kazinczy Társaság tagjai a saját témájukat élvezetes, érthető módon bemutatják, és ez kapcsolódik a régió történetéhez, kapcsolódik Sátoraljaújhely város történetéhez, ez a sorozat megindul. Hát történetesen az én előadásommal Nyíri Péter beszél a Sátoraljaújhely, a magyar nyelv városa témáról, hiszen 2023. novembere óta Sátoraljaújhely az Inczi öröksége nyomán és a jelen a nyelvmúzeum és az anyanyelvi rendezvények nyomán a magyar nyelv városa, és aztán folytatódik a sorozat. Lehet ebben könyvbemutató, de hát aztán jön majd Ringer István, alelnök úr, a Kazinczy Ferenc Múzeum igazgatója, aki beszélhet a Sátoraljaújhelyi várról, Újhely történetéről, a Bauzemtén történetéről, a Habánokról, és még sorolhatnám. Tehát van téma bőven, majd az egyiket kiválasztja is, mesél róla, és aztán beszél Hegyesi Gábor, biológus, muzeológus, természettudományos témáról, a földrajzi vonatkozásoktól egészen a rovarokig, Olá Tamás titkár úr történelmi témáról, Rákóczitól Kossuthon át a 20. századi Sátoraljaújhelyi történetig, és így tovább. És ha lehet, akkor havonta, ha nem, akkor két havonta kínáljuk az előadásokat. Az előadások helyszíne a Kazinczy Ferenc Múzeum, a Kazinczy Ferenc Társaság székhelye, és ez kifejezetten a Kazinczy Ferenc Társaság előadás sorozata.
A Kazinczy Ferenc Társaság egy könyves műhely is, könyvkiadással is foglalkozik. Jó volt hallgatni most az elnökségi ülésen, hogy mekkora nagy a termés, és ugye folytatódik.
Ugyanazt is ugyanúgy, amit is ahogyan Kovács Dániel és Fehér József Kazinczy Ferenc Társaság aranykorában tett, már nem lehet megtenni az ő szerepüket, csak többen tudjuk vállalni, de hát meg kell tennünk, ami tőlünk telik. Ez nem mentegetőzés, de azért azt látjuk, hogy olyan töménységben foglalkozni azzal, amivel a Kazinczy Társaság eddig foglalkozott, talán nem tudunk. Amiben nem lehet hiányérzetünk, az a könyvkiadás, mert talán kevesebb program van, az összejövetelek száma is, a személyes találkozások száma is megcsappant, ez persze a koronavírus járványnak is köszönhető, a társaság átlag életkora magas, de amiben nem lehet hiányérzetünk, az a könyvkiadás, mert a koronavírus járvány alatt és az elmúlt években is, előtte is és utána is sok-sok könyvet adunk ki. Ez kétféleképpen lehet, az egyik, hogy a társasága adott kötetnek a szerzője, szerkesztője, egy társasági tag a szerző, vagy éppen a Szép Halom évkönyvről van szó, amelynek a szerkesztői részben szerzői vagyunk, vagy pedig a társaság kiadói szerepet vállal, és ez nagyon szívesen megteszi. És ilyen módon jelent meg tavaly. Nagy Géza emlékkötet kiadtuk Eva Pálnak az emlékírását, aztán idén megjelenik Csohány János professzor tiszteletére, a 95. születésnapjára egy kötet, tehát a társaság nagy örömmel vállalja a kiadói szerepet. Vannak saját kötetei, és vannak olyan kötetek, amelyeket befogad, vagy a kötetek fogadják be a társaságot, úgyhogy minden évben örömmel tudunk beszámolni arról, hogy jönnek újabb és újabb kötetek, és most a elnökségi ülésen is felverült egy új kötetnek a megjelentetése. Nyilván erre pályázni kell, vagy támogatókat szerezni. Hegyesi Gábor biológus előterjesztése volt, Sátoraljaújhely is környéke élővilágát, természetrajzát kívánjuk majd bemutatni, szöveggel és sok-sok képpel, eljutva a természeti kínálattól egészen a turizmus kérdéséig, vagy a természetjárás kérdéséig, és ez a kötet lehet egy sorozatnak az első kötete, hiszen aztán a kulturális vonatkozásokról, épített örökségről és egyebekről is beszámolhatunk, ez képes kötet lenne, de közben hozzáteszem, hogy egy szerkesztőbizottság munkája nyomán születik, már lehet, hogy egy kicsit lassan, de idővel megszületik a Sátoraljaújhely lexikonának az újabb bővített kiadása. A Kazinczy Ferenc Társaság tagjai vannak a szerkesztőbizottságban, Ringel István alelnök úr a szerkesztőbizottság elnöke, rendszeresen vannak ülések, és hát egyszer csak megszületik. Ez nagyon nagy munka, tehát nem lehet igazán időpontot mondani. Itt az a lényeg, hogy jó legyen, gazdag legyen, minden benne legyen, ami azóta megszületett, hogy megjelent először ez a kötet 2001-ben, és legyen méltó a Kazinczy Ferenc Társasághoz és Sátoraljaújhelyhez, úgyhogy a bővített kiadás is készül. Ez egy nagyon nagy eredménye lesz a Kazinczy Ferenc Társaságnak, mint ahogy annak idején is az volt.
A Kazinci Társaság az új utakat is kedveli, hiszen lépést kell tartani a technika fejlődésével, a kor elvárásaival, és hát új embereket kell megszólítani. Ezért is vállalta azt, hogy egy olyan pályázatot nyújt be, amellyel megkönnyíti a társaság nevének az ismertebbé tételét a médiában, filmek által, például egy honlap segítségével. Mit lehet erről tudni?
Az Agrárminisztérium pályázati kiírása volt, ez egy úgynevezett hungarikum pályázat, az a célja, hogy a magyarországi értékeket, hungarikumokat, vagy helyi értékeket akár bemutassuk. Mi a kazinci értékekkel pályáztunk, Jócsol kazinci kincseinek nyomában a pályázat címe, honlap születik az értékekről szép halomtól a levéltárig, és születnek kis kiadványok, tájékoztató füzetek, illetve kis filmek is, amelyek bemutatják a nevezetességeket. Tehát beszélünk az anyanyelvről is, a édesanyja nyelvünk versenyről, a magyar nyelvről, helyesírásról, tehát mind arról, ami kötődik Sátoraljaújhelyhez, hiszen Újhely a magyar nyelvvárosa. Azt, hogy a magyar helyesírás legyen érték és hungarikum, azt előterjesztette annak idején a város az anyanyelvápolók szövetségével. Tehát a kazinci irodalom és nyelv a mi témánk. És igen, ez öregbíti a társaság hírnevét, és jó is az, hogyha megjelenünk ezeken a fórumokon. Ezért a kisfilmeket még szereti a ma emberei is, ott kell lenni az interneten, ott kell lenni a közösségi médiában. Ehhez be kell vonnunk fiatalokat, illetve be kell vonnunk azokat, akik ehhez értenek. Ugye ez egy sok olyan társasági tag van is, nem csak az átlag életkor miatt, akik más pályán mozognak. Mi a leírt szöveget, a kézzel írt szöveget, a nyomtatott szöveget kedveljük. Itt azért könyves emberek vannak, és nem mindenki tudja azonnal bevetni magát a közösségi médiának a világába, vagy az internet világába, de ezek a kezdeményezések nagyon jól segítenek ebben is. Van honlapja a Kazinci Ferenc Társaságnak, és azt is folyamatosan fejleszteni kell. Ebben még van teendőnk, de hát ismétlem könyves emberek vagyunk, és akkor, hogyha azt nyugtázzuk, hogy még nem egészen jó a honlap, akkor megnyugtat minket a polc, amely meg ott sorakoznak. Nem is csak tízesével, hanem lassan százával visszatekintve az elmúlt 40 évre a Kazinci Ferenc Társaság kötetei. És akkor egy kicsit megnyugszunk, de hát aztán nyilván tudatosítjuk, hogy ott kell lenni. Főleg a fiatalok számára az továbbra is titkoljuk probléma, hogy a Kazinci Ferenc Társaság átlag életkora magas. Ez önmagában örvendetes. Sokan vannak velünk, sokan vannak egészen idősek is velünk, akik ha nincsenek is itt személyesen, de figyelik a munkánkat, segítenek, publikálnak a köteteinkben, de kell a fiatalitás. Ennek a módszertanát folyamatosan kutatjuk. Az egyik út az lehet, hogy megpróbálunk magunkról minél szélesebb körben hírt adni.
Köszönöm szépen a beszélgetést, további sikeres, eredményes munkát kívánok.
Köszönöm szépen én is.
Kedves hallgatóink, idén ünnepli megalakulásának 40. évfordulóját a Sátoraljaújhelyi Kazinci Ferenc Társaság a jubileumi évben előadássorozattal, új kötetek megjelentetésével, emlékpad avatással és ünnepi közgyűléssel emlékeznek az eltelt 4 évtizedre. Erről beszélgettünk az imént Nyíri Péterrel, a társaság elnökével, a riporter Jászter Beáta volt.
Nem megyek én innen sehova, noha sorsom ittem mostoha, hát ha volna még mostohám is, nem maradnék-e itt tovább is. Nagyon kedves nekem ez a hely, elmegy majd a tavasz, menjen el, elmehet a nap, a csillagok, de én nem, még én itt maradok. Fa vagyok én, lelkem a gyökér, gyökér nélkül a fa meg nem él, s hogy téphetném azt ki földjéből, ide való bátkám színéből. Azért nem még innen sehova, noha sorsom igen mostoha, de ha volna még mostohább is, megmaradnék itten tovább. Ha vagyok én, lelkem a gyökér, gyökér nélkül a fa meg nem él, s hogy téphetném azt ki földéből, ide való mátkám színéből. Ha vagyok én, lelkem a gyökér,
Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, hamarosan a híreink következnek, majd arról hallhatnak, hogy együttműködési megállapodást kötött a Sárospataki Központú Tokaj-Hegyalja Egyetem és a Gimnázium Király Helmec. A közös munka részleteit tartalmazó dokumentumot professzor dr. Kéri Szabolcs, a Felsőoktatási Intézmény rektora, valamint dr. Dobos Gábor, a Felvidéki Középiskola igazgatója írták alá.
Három területet emeltem ki, de persze mind a mellett több területen is el tudom képzelni a kapcsolódási pontokat. Az első terület, amit jellemeztem, az az infrastruktúrális megosztás. Tehát mindkét oldalon, a Király-Helmec Gimnáziumban és a Tokaj-Hegyalja Egyetemen is azért nagyon jó felszerelt szaktantermek találhatóak, és olyan infrastruktúra, amit egymással megoszthatunk, ebből ugye a hallgatók és a szakemberek csak kamatoztathatnak. Tehát nálunk nagyon komolyan felszerelt informatika szaktanteremek vannak, nagyon erősen foglalkozunk a robotprogramozással, tehát háromszoros országos bajnokok vagyunk Szlovákiában, kétszer jártuk meg a világbajnokságot, egyszer Dortmundban voltunk, illetve éppen múlt éven novemberben érkeztünk haza Panamából, és azért mindig erősen a középmezőnybe végzünk a világbajnokságokon. Tehát ez is mutatja azt, hogy a szaktantermeink szükséges, hogy olyan színvonalon legyenek felszerelve, amikkel aztán mi tudunk dolgozni. És ugyanúgy ez megvan a Tokaj-Hegyalja Egyetem épületeiben is, tehát itt látom az első kapcsolódási pontokat, hogy próbáljuk meg ezeket a technológiákat egymással megosztani.
Kedves hallgatóink, kérem maradjanak velünk a továbbiakban is.
De semmi nem köt már, talán egy pár fotó, amit megkímélt a nyár. Mi lett az álomból, hova szól az útlevél? Ki tudja, merre menj, hogy máshol más legyél. Van pár bőrönt, belefér az életünk. Néhány amit szívdobogva őrzünk, lesz pár búcsú, amit nem felejtünk el. És ha nem vagy, csak a nagy kabát lel. Ott vár. Csak a nagy kabát lel. Ott vár.